Nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Egy tapasztalatomat szeretném veletek megosztani, mielőtt elkezdem az Isten tiszteletet. Ezzel az ígével, hogy napról napra gondoskodik rólunk a mi Istenünk. A héten újra tapasztaltam ezt. Budapesten voltam hétfőn, és fönnmaradtam, mert nagyon késő lett vége a bizottsági ülésünknek. És másnap tudtam azt, hogy itt fél hatkor szokott lenni az ima óra. Bocsánat. Kicsit talán lent van. Köszönöm.
Így jó.
Igen. És hát gondoltam, hogy most így elcsendesedek, olvasok délelőtt, és egy délutáni vonattal jövök haza, és Geiger Miklóst kértem meg, hogy nézze meg nekem, hogy melyik vonattal tudok úgy haza ideérni, hogy még itt is legyen egy pici időm. És kinézett nekem egy vonatot, hogy mikor indul a déliből, kiszámoltam, hogy körülbelül hány perc alatt ér a Kelenföldre, kiértem a kelenföldi pályaudvarra, és megvettem a jegyet, kérdeztem, hogy ez egy gyors vonat-e. Ugye megvettem a gyorsvonati pótjegyet, mondta ő, hogy igen, gyors vonat. Kimentem a vágányhoz, felszálltam egy vonatra, és kezdett gyanúsá válni a vonat, amikor azt látom, hogy minden megálló helyen megáll. És gyanút fogtam, hogy vajon nem rossz vonatra szálltam-e, de hát egyszer csak a vonat megállt egy, nem is tudom, hogy melyik vasútállomásnál, körülbelül 25 percig állt egy helybe. Hát akkor már elmentem a kalauszhoz, hogy mondja már meg nekem, hogy ennek a vonatnak mikor kellene Siófokra érni. Hát megnyugtatott, hogy elvileg ideérek az imaórára, de arra rájöttem, hogy rossz vonatra szálltam föl. Ez egy személy vonat, ami gyorsított személy ugyan, de hát azért még ide fog érni imaórára. És hát rengeteg ideig várakoztunk, utána még tovább ment a vonat, és már mindenki nyugtalankodott körülöttem, és annyit mondott a kalausz, hogy nem tudja, hogy mi a probléma, de hogy késések vannak a vonalon. Hát én már kezdtem fohászkodni magammal, hogy mi lesz itt, és képzeljétek, hogy tárnokon megállt a vonat, ott állt már legalább, hát ott megint legalább fél órát át, és egyszer csak a szembe jövő vágányon megáll egy vonat, és olvasom, hogy ez az a gyors vonat, amire föl kellett volna szálljak. És akkor gyorsan átszálltam arra a vonatra, mert hogy ezzel kellett volna jönnöm, és hát akkor már beszéltem a kalauzzal, mielőtt felszálltam volna, hogy mi az oka ennek a hibának, és mondja, hogy valami biztonsági berendezés meghibásodott, és hogy nem tudja, hogy mennyi ideig, de hogy abban biztos lehetek, hogy a gyors vonatot előtt hamarabb engedik ki. Hát képzeljétek, hogy így még én soha nem utaztam, kivéve egy telet, hogy 3,5 óra alatt ért le a vonat Siófokra. Úgyhogy ez ima óra előtt közvetlenül. Tehát már Miklós hozta a Sanyit ima órára, úgy vettek föl engem is, és úgy hálálkodok a mai napig is, mert ha ott tárnokon az a két vonat nem találkozik, ami úgy gondolom, hogy most miattam történt. Lehet, hogy ez nagy képűségnek hangzik, de jó Isten látta, hogy én le akarok érni. Mert szerintem a személyvonat az még nem tudom hány óra múlva ért le, mert Fehérvár előtt körülbelül lépésben haladt a vonat. Úgyhogy a lányok, akik ezzel járnak, a Bogi meg a Laura, kérdeztem, hogy mennyit késett, hát körülbelül másfél órát késett odáig. De ugye a személyvonat az még ennél is sokkal többet, mert az összes lejövő vonat mind késett. És azért mondtam ezt el nektek, hogy bátorítsalak titeket arra, hogy a Jóisten nem csak ilyen dolgokban tud gondoskodni rólunk naponta, hanem ez egy nagyon nagy ígéret számunkra, és úgy szeretném nektek is gyerekek a lelketekre kötni. Nagyon szép ez az ige. Napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene. Nem csak ilyen kézzelfogható dologban, hanem nagyon sok lelki és egyéb fizikai szükségletben is. Mindezek után a mai témánk, amivel szeretnék veletek közösen foglalkozni, és veletek együtt közösen gondolkozni, ez tulajdonképpen egy kicsit folytatása is a múlt heti igehirdetésnek, amit Gábor itt tartott, mert ha jól értettem, akkor ő a közösségépítésről beszélt, ami egy nagyon nagy témák mostanában. Olyan alapelveket mondott el nektek itt a múlt héten, ami feltétlenül szükséges számunkra ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan tudunk egy olyan közösséget fölépíteni, ami Isten akarata szerint működik ebben a végső korszakban. És én is találtam egy olyan történelmi időszakot, amiben én nagyon sok útbaigazítást kaptam erre nézve, és azért gondoltam, hogy ezt az időszakot idehozom elétek, mert azt olvastam ezzel az időszakkal kapcsolatban a Proféták és Királyok című könyvben, hogy olyan támadásokkal és csüggesztésekkel, amelyek Nehémiás korában érték az építőket, a nyújt ellenség és a barátságot színlelők részéről találkoznak majd azok is, akik ma Istennek szolgálnak. Nagyon nagyon elgondolkoztatott engem ez az ige szakasz, ami ugye közelmúltban volt egy felfedezésem egy igeolvasás kapcsán, hogy szerintetek a Jóisten mikor tud igazán közösségeket építeni. Azért gondolkoztatott el engem ez a téma, mert én valahogy arra jöttem rá, amikor ezt az ige szakaszt elolvastam magamnak, és egy-két felfedezést tettem, hogy én helytelenül gondolkoztam arról, hogy Isten mikor tud jó közösségeket felépíteni. Valahogy az én fejemben az volt, hogy Isten akkor tud jó közösséget építeni, amikor olyan emberek találnak egymásra, akik úgy nagyjából egyformán gondolkoznak, és úgy békességes időszak veszi őket körül, és Isten ezekből az emberekből is ilyen időszakban tud közösséget építeni. És rá kellett döbbenjek arra, hogy én ebben helytelenül gondolkoztam. Lehet, hogy ti nem így gondolkoztatok, akkor annak örülök, de szeretnélek megerősíteni benneteket azokban a dolgokban, amire én most kezdek úgy rádöbbenni, hogy ez a Biblia tanítása szerint egyáltalán nem így van. Először is a legelső felfedezésem az, hogy én még mindig nem vettem komolyan azt, amiről egész negyedévben tanultunk a múlt negyedévben, hogy az Isten műve körül nagy küzdelem folyik. És hogy nem volt olyan történelmi időszak, amikor ez a nagy küzdelem ne folyt volna, és nem lett volna olyan időszaka az Isten művének, hogy amikor jó dolgok történnek, akkor az ne lett volna támadások alatt, akár külső támadásokkal, akár pedig belső támadásokkal. Mert hogy azt értettem meg a Biblia alapján, hogy igen, voltak olyan történelmi időszakok Isten műve életében, amikor úgy minden nyugalmasnak játszott. De sajnos azt érthetjük meg, hogy ez az időszak pontosan azért volt olyan nyugalmas, mert Sátán úgy látta, hogy ezek az emberek most biztonságban vannak. Lehet, hogy egy közösséghez tartoznak, meg van hitvallásuk, de igazából nem követik igazán hűségesen az Urat. És hogy megerősítsem ezt nektek, eszembe jutott a nagy küzdelem második fejezetéből egy gondolatsor, amit most szeretnék nektek elolvasni. Ezt elsősorban most magamnak is olvasom, hogy készüljünk fel arra, hogy nekünk milyen körülmények között szükséges közösséget építenünk. Azt olvashatjuk, hogy ugye ez a fejezet az üldözések korszakával foglalkozik, és felteszi azt a kérdést a szerző, hogy ha ilyen komoly keresztény üldözés volt az első századokban, akkor miért van az, hogy napjainkban nincsen minden földrészen ilyen üldözés? És a következőt mondja. Ennek csak az az oka, hogy az egyház nem alkalmazkodik a világ normájához, és ezért nem vált ki ellenségeskedést. Korunk vallásában nincs meg a tisztaság és a szentség, amely Krisztus és az apostolok korabeli keresztények hitét jellemezte. A kereszténység azért olyan népszerű a világ előtt, mert kiegyezik a bűnnel, mert Isten szavának nagyszerű igazságait közömbösen veszi, mert olyan kevés az életadó kegyesség az egyházban. Éledjen csak fel az ős keresztény egyház hite és ereje, az majd életre kelti a gyűlölet szellemét, és feltaszítja az üldözés tüzét. Nem ijeszgetésnek szánom ezt az idézetet, hanem a reális valóság feltárásának, hogy arra számíthatunk, hogy ha bármi jó megindul a közösségünkben, akkor legyünk arra felkészülve, hogy az ellenség külső és belső ellenségeskedés fog támasztani azért, mert látja, hogy jó úton vagyunk, és mindezt azért teszi, hogy bennünket eltántorítson attól, a gondolattól, hogy ilyen körülmények között is az Isten tud jó közösségeket felépíteni. És hogy mégis lehet ilyen körülmények között is tökéletes közösséget felépíteni, erre számomra példaértékű Nehémiás könyve 3. fejezetétől lévő leírás. Nyissuk is most meg a Bibliánkat Nehémiás könyve 3. fejezetében. Időszámításunk előtt 444-ben járunk, amikor is Nehémiást arra késztette Isten, hogy noha ő pohárnok volt, de a király engedélyével térjen haza Jeruzsálembe, meg is kapta az engedélyt, mint helytartó, hazatért, nagyon sok adománnyal és megbizatással, és azt olvashatjuk, hogy nekiálltak a kőfal helyrehozásának és elrendezésének. Most nem az előkészülettel foglalkoznék először, hanem ezt a második részére tettem az igehirdetésnek, hanem most arra próbáljunk figyelni, amikor majd olvasunk itt igehelyeket, hogy milyen közösséget tudott Isten fölépíteni olyan körülmények között, amelyek akkor adottak voltak. Azért gondoltam, hogy erről beszélnék előre, hogy lássuk azt a nagyon szép célt, és a közösség működésének néhány olyan szempontját, amit megmondom őszintén, hogy én még eddig nem olvastam ki Nehémiás könyvéből. A legelső, amit a harmadik fejezetből szeretnék nektek megmutatni, aztán ma nyilván ti is olvassátok el figyelmesen ezt a fejezetet, hogy azt értettem meg ebből a fejezetből, hogy egy jó közösségnek a legfontosabb ismertetőjele, hogy mindenki végzi az Isten művében a feladatot, de olyan módon, amilyen képességekkel Isten őt megajándékozta, és a maga közvetlen közelében. Nem akarok nektek most sok igehelyet idézni, hanem ajánlom nektek, hogy olvassátok el figyelmesen, délután most csendességetek lesz, és elég hosszú a szombat, figyelmesen ezt a harmadik fejezetet, hogy hány helyen emeli ki a könyv szerzője azt, hogy mindenki a maga háza ellenében dolgozott a külfalon. Ez nekem egy nagyon elgondolkoztató kérdés volt, mert sok esetben az a meggyőződésem, hogy egy közösségben szeretünk előírni másoknak, hogy mit kéne nekik csinálniuk, miközben, ami közvetlenül a közelünkben van, és mi azt csináljuk, lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy az a mértéke másoknak is, hogy ők is azt csinálják. Nekem nagyon fontos útmutatás volt, hogy akkor működik jól egy közösség, ha mindenki a maga környezetében végzi azt a szolgálatot, amit Isten rábízott. Ez az első tanulság, amit ebből a fejezetből szeretnék kiemelni. A következő, ami nekem nagyon elgondolkoztató volt, hogy Isten hogyan tud egy közösségben úgy munkálkodni, hogy mindenki adja a maga részét ebbe a munkába. Azért bátorító nekem ez a fejezet, mert most ezt viszont végig sorolnám nektek, hogy ki mindenki építette a kőfalat annak idején, ami számomra egyértelmű, hogy ez egy kőműves munka volt. Ugye azt olvassuk itt a fejezetnek a legelső végében, a legelső versében, hogy a papok is építettek. És nem csak ebben az egy versben, hanem ezen kívül még a 17. versben is olvashatjuk, hogy a léviták is építettek. Ez azért volt számomra elgondolkoztató, mert biztos ismeritek az ószövetségi rendelkezést, hogy a papoknak még földterületük sem volt. A főpap is mással volt elfoglalva, és mégis ebben az időszakban ők is beálltak építeni. És amire még nagyon rácsodálkoztam, hogy nem volt különbség az építők között, hogy most ki milyen rangban van, hanem több olyan igevers van, ezt megint rátok bíznám, hogy keressétek meg, hogy hány igehelyben található, hogy és a fejedelmek is beálltak építeni. Azok, akik a népnek az előjárói voltak. Tehát a fejedelmek egyenrangúan munkálkodtak a többiekkel, velük egyenrangúvá válva. És ami még nekem nagyon elgondolkoztató volt, hogy arra is rátaláltam, hogy nagyon érdekes, hogy Isten hogyan segítette őket ahhoz, hogy abban is higgyenek, hogy ha van egy feladat, akkor Isten az ember képességeit is tudja még fejleszteni a feladat végzése közben. Tudnélik, itt arra találtam rá a 8. versben, hogy az ötvösök és a kenetkészítők egyike is ott dolgozott, és azt olvastuk a fejezetnek a legutolsó versében, a 32. versben, hogy az ötvösök és a kereskedők is javítgattak. Ez engem azon gondolkoztatott ez a dolog el, hogy szerintetek az ötvösök, a kenetkészítők meg a kereskedők tanulták-e bármikor azt, hogy hogyan kell kőfalat építeni? És mégis az Isten képesítette őket, hogy a többiekkel együtt mégiscsak megépült az a kőfal. És tudjátok, ebből én azt értettem meg, hogy egy jól működő közösségben az Isten meg tudja mutatni azt, hogy olyan dolgokra is képességet ad az embernek, hogyha azt a szolgálatot nem tudja más valaki elvállalni közösségben, mert esetleg nincsen rá ember. És én gondolhatom azt, hogy Uram, nekem erre nincsen képességem. De hogyha én beállok a szolgálatba, mert elfogadom, hogy nincs más, aki ezt a dolgot megtegye ebben a közösségben, akkor ahogy a fejedelmeket, meg az ötvösöket, meg a kereskedőket, meg a keretkészítőket. Isten képesítette arra, hogy képesek legyenek kömülös munkát elvégezni, akkor rajtunk is beteljesítheti Isten azt az ígéretét, hogy aki megérti, hogy neki van képessége Istentől, és ezt elkezdi kamatoztatni, akkor ami van neki, ahhoz még adatik is neki képesség. Ugye a talentumokról szóló példázatból idézem ezt a mondatot, hogy azt mondta Jézus, hogy aki viszont azt gondolja, hogy neki nincsen képessége, meg ő semmit nem tud csinálni, attól még az a képessége is elvétetik, amilyen van, tudnélik azért, mert elsorvad. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól működő közösségnek egy különleges ismertető jelét mutatja. Na most, ami engem elgondolkoztatott, hogy vajon egyformán dolgoztak-e ezek az emberek, és vajon mindenki beállt-e a munkába. És találtam itt egy igeverset az 5. versben, ahol azt olvashatom, hogy a tékolbelieknek az előkerüljük, azonban nem hajtották nyakukat az ő uruk munkájának járnába. Tehát szó sincs arról, hogy mindenki beállt építkezni. Ez a fejezet felsorolja, hogy kik voltak azok, akik építettek. De ott is voltak olyanok, mint mindenkorban vannak olyanok egy közösségben, akik úgy gondolják, hogy ők nem hajtják nyakukat az uruk jármába. És úgy elgondolkoztam, hogy a többiek vajon azt elemezték az építés közben, hogy ők miért nem hajtják az uruk nyakába, uruk jármába a nyakukat, ők miért nem jönnek építeni. Én úgy látom a fejezetből, hogy ők tették a saját dolgukat, és nem engedték, hogy őket az elkeserítse, visszafordítsa a munkától, hogy vannak olyanok, akik nem állnak be a munkába. Azután az is elgondolkoztatott engem, hogy vajon milyen temperamentumú emberek lehettek ennél az építkezésnél, vajon mindenki egyforma volt-e a munkavégzésében. És azért kezdtem ezen gondolkozni, mert van egy kijelentés a 20. versben, ami ezen elgondolkoztatott engem, hogy egy bizonyos Bárukról, aki Zakkai fia volt, azt jegyzi föl az ihletett szerző, hogy ő buzgósággal javítgatott. Nem gondolom, hogy ez az ő buzgósága minősíti a többieket, hogy ők nem csináltak semmit, hiszen azt is följegyzi a Szentírás. De valahogy nekem egy jól működő közösség képében ez az egy kifejezés arra mutat, hogy meg kell tanulnunk egy közösségen belül azt is elfogadni, hogy különböző temperamentumú emberek vagyunk. Van, aki lelkes és buzgó, és ez meg is látszik rajta. És lehet, hogy én nem vagyok olyan lelkes, olyan buzgó, mert én visszafogottabb vagyok, és nyugodtabb, vagy nem vagyok ennyire kitörő az érzelmeimben. De hogy én úgy gondolom, hogy a jó Istennek minden egyes emberre szüksége van az ő művében, és mindannyiunkat abban a karakterben fogad el, ahogyan bennünket megteremt. Tehát lényeg az, hogy bennünket megszenteljen. De azt látom, hogy a megszentelődés mellett az embernek az alapvető személyiségjegyei, azok megmaradhatnak. És nekem az a bátorító, hogy ezek az emberek tudtak együtt úgy dolgozni, hogy befejezték ezt az építést. Most a következő fejezetből szeretnék még néhány dolgot fölidézni, hogy miért vezettem be azzal, hogy milyen körülmények között is lehet jó közösséget építeni. Ugye olvastam az elején, hogy olyan támadások és csüggesztések, amelyek Nehémiás korában voltak, olyanok mindenkor lesznek. Hát miféle nehézségek vártak itt erre a úgy látszik nagyon jól működő közösségre, ahol emberek tették a dolgukat az ő házuk ellenében, azzal a munkálkodással, azzal a képességgel, amit nekik Isten adott. Hát az egyik, amire fölfigyeltem, hogy csupa külső és belső nehézség támadt itt is. Mert hogy az ellenség látta, hogy itt valami jó épül. Tehát én most ezt azért mondom el nektek, hogy én fel vagyok arra készülve, hogy ha nálunk is bármi jó megindul, akkor ugyanerre számíthatunk, hogy kívülről is és belülről is nagyon meg leszünk támadva. És pontosan a támadásokból tudhatjuk azt, hogy jó helyen vagyunk, és jó úton indultunk el, mert egyébként az ellenség békén hagyna bennünket. Miféle támadások voltak? 4. fejezetben olvashatunk gúnyolódásról, csúfolódásról, harag felgerjedéséről, a bizonyos Szamballat meg Tóbiás személyében, Aztán utána, amikor látták, hogy a gúnyolódás, a csúfolódás nem segít, akkor azt olvassuk a 8. versben, hogy akkor összefogtak, és elkezdték megostromolni Jeruzsálemet. Tehát én ebből azt értettem meg, hogy az ellenség egyik stratégiája, hogy ostrom állapot teremtsen. Na most azt hiszem, hogy ez az ostrom állapot önmagában is elég baj lett volna, de figyeljük csak meg, hogy ezen kívül milyen bajok voltak még. A 10. verset olvasom most. Azt mondták a zsidók, fogytán van az ereje a teherhordóknak, a rom pedig sok, és mi képtelnek vagyunk építeni a kőfalat. Képzeljük bele magunkat ebben a helyzetben, hogy hatott a többiekre ez a mondat, és a többek részéről ez a kijelentés, hát már alig bírjuk, mi már ezt nem tudjuk csinálni. Különben is annyira sok a rom, hogy ez soha nem is lesz kész. Ebben a közösségben is voltak csüggedők, panaszkodók, akik nyilván a saját csüggesztő mondataikkal hatottak a többiekre. Aztán voltak olyanok is, akik nemhogy dolgoztak volna, hanem a többieket akarták a munkától távol tartani. Azt olvassuk a 12. versben. És lőn, hogy eljöttek hozzánk minden felül a zsidók, akik ő mellettük laktak, mondán nékünk, tízszer is, térjetek haza. Ezek zsidó emberek voltak, de ők nem építettek. És akkor mire volt nekik idejük? Arra, hogy a többieknek azt mondják, hogy ugyan menjetek már haza, hát csak nem fogjátok tudni ezt befejezni. Hát én megértettem, hogy minden időben voltak és lesznek a közösségben olyanok, akik csüggednek, akik panaszkodók, akik még a többieket is vissza akarják vonni a munkától, és általában egy részükre az jellemző, hogy ők viszont nem állnak be a munkába. És úgy elgondolkoztam azon, hogy na most akkor Nehémiásra ez hogy hatott, meg az építőkre. Mit látunk ebben a fejezetben? Abba hagyták-e az építést, elcsüggettek-e, leálltak-e és hazamentek-e az építésből? Hát itt szeretnék felolvasni most egy pár mondatot, de most ilyen hosszabb ige szakasz kicsit kivonatosan, hogy hogyan hatott Nehémiásra, és hogyan mutatja be a Szentírás, hogy ezeknek az ellenére, amiket most elsoroltam, amiket a Szentírás így följegyez, mégis egy olyan közösség épült föl, ami számomra példaértékű. Mert azok az alapelvek vannak benne, amelyekről itt a Gábor is beszélt nektek a múlt alkalommal. Először a 9. verset olvasom. De mi imádkozánk a mi Istenünkhöz, és állítánk ellenünk őrséget nappal és éjjel, mivel hogy féltünk tőlük. 13. vers. Azért állítám a hely alsó és nyílt részeire a kőfal mögé, odaállítám a népet nemzetségek szerint, fegyvereikkel, dárdáikkal és kézíveikkel. És azután pedig a 16. verstől. De azon naptól fogva legényeim egy része munkálkodott, másik része pedig tartott dárdákat, pajzsokat, kéziveket és páncélokat, és a fejedelmek ott álltak az egész Júda háza népe mögött. A kőfalon munkálkodók közül a tehernek hordói egyik kezükkel, amely munkát végezte, rakottak, másik kezük pedig a fegyvert tartotta. Akik pedig építettek, azoknak fegyverük derekukra volt fölkötve, és így építettek, a trombitás pedig mellettem állt. És így szóltam az előjárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez. A munka felette sok és messze terjedő, és mi elszigetben a kőfalon egymástól messze esünk, azért oda gyűjjetek hozzánk, hol a trombita szavát halljátok, ami Istenünk hadakozik érettünk. Eképpen munkálkodtunk, és legényeinknek fele dárdákat tartott, hajnal hasadtától fogva mind a csillagoknak feltámadásáig. Ugyanekkor megparancsoltam a népnek, hogy minden ember legényével Jeruzsálemben háljon, hogy éjszaka őrködjenek felettünk, és nappal dolgozzanak. És sem én, sem az én atyám fiai, sem legényeim, sem az őrizők, akik én utánam voltak, nem vetettük le ruháinkat, kiki csak mosódáskor tette le a fegyverét. Hát ami engem megragadott ebből a fejezetből, Az a kép, hogy Isten hogyan tudta megőrizni ezt a közösséget. Ilyennek, ahogy itt olvashatjuk. Először is azt értettem meg, hogy a közösségi összefogásban erő volt. Mert azt mondja Nehémiás, nem azt mondja, hogy én imádkoztam, hanem azt mondja, de mi imádkoztunk. Tehát az egyik, ami összetartotta ezt a közösséget, nem csak az egyéni könyörgés, meg az egyéni böjtölés, hanem a közös könyörgés. Azt mondja, mi imádkoztunk a mi mennyistenéhez. De nem volt elég csak az imádság. Azt mondja, hogy őrséget állítottunk, és jó meggondolt tervek alapján felosztottuk, hogy ki hol épít, és hogy hogyan tudjunk összegyülekezni, hogyha baj van. Most figyeltem föl erre a kifejezésre, hogy azt mondja a Nehémiás, hogy mellette volt a trombitás, és azt mondta az előjáróknak a 19. versben, hogy mi szana széllyel vagyunk, a kőfaon egymástól messze esünk, de hogyha meghalljátok a trombitás szavát mellettem, akkor ide gyűjjetek hozzám. És én ebből azt értettem meg, hogy bizonyára emlékeztek, hogy a papoknak voltak ilyen kürtjeik, amelyeket használtak az ünnepeken, és hogy a kőfa bizonyos területein, tehát bizonyos távolságokban voltak előjárók, akik kürtösökkel együtt ott álltak, és akkor, hogyha veszély volt, akkor megszólalt a fő kürtös, Nehémiás, és azonnal összegyülekezett az összes egy helyre, hogy közösen beszéljék meg, hogy ebben a helyzetben, amikor támadás van, akkor mi módon tudják ezt visszaverni. És számomra ez egy olyan különleges leírás az igazán jól működő közösségről. Hogy nem az a jól működő közösség, ahol egy ember vezet, és mindent ő kigondol, és meg is csinál, hanem a jól működő közösség képe az, hogy lehetnek tervező emberek, akiknek Isten olyan képességet adott, hogy ők tudnak nagyon jó terveket lefektetni. De hogy a többieket megnyerve és a többiekkel tanácskozva együtt dolgoznak, és hogy időnként összegyülekezzenek tanácskozásra. Ugye itt azt láttuk, hogy a baj idején gyülekeztek össze tanácskozásra, de úgy gondolom, hogy mielőtt az egész építést elkezdték is, volt itt tanácskozás. Ugye egymás mellett álltak Esdrás és Nehémiás, mint két vezető. Esdrás volt a lelki vezető, Nehémiás pedig a fizikai építést vezette, de nyilván lelki szempontok szerint. Ez is különleges nekem, hogy volt két ilyen vezető egymás mellett. Isten két embert rendelt egymás elé. De egy jól működő közösségnek az is az ismertető jele, hogy minden területen van szintén előjáró és szintén trombitás, de ők egy közösséget alkossanak, és amikor szükség van rá, akkor összegyülekezzenek. És nekem az egy annyira szép példaadás, hogy milyen egymásra utaltság alakult ki ebben a közösségben. Itt mindenki fontos volt. A teherhordók, akikről azt olvassuk, hogy az ő kezükben, ugye a teherhordók kezében ott volt az egyikben a fegyver, a másikkal pedig munkálkodtak. A többiek pedig, akik ugye nyilván egy kőműves nem tud úgy építeni, hogyha mind a két kezében fegyver van, hanem neki mind a két kezére szükség van, vagy bocsánat, csak egyik kezében van fegyver, azt mondja, hogy ők építettek, de abszolút ki voltak szolgáltatva azoknak, akik a rakodók voltak, de az építőknek a derekán is ott volt a fegyver. Hogyha baj van, és szükség van, akkor mindannyiunk összefogásával tudták az ellenséget úgy visszariasztani, hogy végül is azt mondja itt a Szentírás, hogy az Isten semmivé tette ezeknek az embereknek a szándékát. És tudjátok, nekem azért bátorító ez az ige szakasz, mert én azt értettem meg, hogy én úgy látom most, jelenleg itt tartok ennek a leírásnak az alapján, hogy igazán jól működő közösséget Isten akkor tud kimunkálni, amikor kívülről baj van. Mert hogy itt ez így volt. És akkor, hogyha a bajt az emberek nem úgy látják, hogy na most baj van, akkor én ezt a közösséget ott hagyom, és talán hazamegyek magánkereszténynek, hanem abban a bajban testvérek egymással összefognak, imádkozni, tanácskozni, feladatokat megosztani, és ebben lesznek egyenrangúak egymással. Nézzétek meg, hogy a Szentírás milyen világosan bizonyságot tesz arról a fajta egyenrangúságról, ami itt kialakult. Ugye mit olvasunk itt a fejedelmekről a 16. versnek a végén? A fejedelmek ott álltak egész Júda háza népe mögött. Nem elkülönültek egy külön szekcióban, hogy ők újjukkal se érintik ezt a munkát, hanem egyenrangúvá válva ott voltak a többiekkel. És ebben az egyenrangúságban mindenki használhatta a képességeit, egymást bátoríthatták, és ilyen módon épült föl ez a közösség. És most legvégül, miután ugye olvashattuk ezeket a bátorító kijelentéseket erről a közösségről, most arról szeretnénk még röviden szólni, hogy milyen emberekkel tudott Isten ilyen közösséget fölépíteni. Mi volt rájuk jellemző? Hát az első, amit megértettem, az összes emberrel kapcsolatban, akiket Isten föl tudott használni, hogy az ő életükben megvalósult az az alapelv, hogy keressétek először az Isten országát, és a többi megadatik. Mert hogy azokkal az emberekkel lehetett Jeruzsálemet újraépíteni, akik Babilonból meg Perzsiából hazaköltöztek. És gyakorlatilag ezzel kifejezték, hogy ők nem a világi jólétüknek élnek, ami ott már kialakult, hanem itt kell nekik újra felépítenünk egy karriert, meg lakást, meg házat, meg a földeket, amik megműveltlenül voltak, újra megművelni. Tehát úgy gondolom, hogy a közösségépítésben azokat az embereket tudja Isten felhasználni, akik először az Isten országát keresik, és hisznek abban, hogy az Isten a többiről mindől gondoskodni fog. A másik, amit ezeknek az embereknek az életében láttam, az az önfeláldozó és önzetlen lelkiség, amely elengedhetetlen a jó közösség építésének az alapjaként. Tudniillik, hogy én mindenemet adom. Azt olvashatjuk a Proféták és Királyok című könyvben Nehémiással kapcsolatban, hogy az egész lelke, az egész lénye benne volt az építésben. És mivel mindene benne volt, ezért tudta lelkesíteni a többieket, ezért hatott olyan lelkesen az ő megbeszélése a többiekre, hogy azt olvassuk, hogy ők megerősítették kezeiket a jóra. Mert hogy ő mindenét odaadta. És hogy nem csak a képességeit adta jóra, hanem itt az 5. fejezetben olvashatjuk azt, hogy ugye ő helytartónak volt kirendelve, az időrendi meghatározásban azt olvashatjuk, hogy 12 éven keresztül ott tartózkodott Jeruzsálemben, utána hazament, és utána újra kért szabadságot, és visszatért Jeruzsálembe. De azt olvassuk erről az időszakról, hogy a 5. fejezetnek a 14. versében, hogy ő a helytartónak járó kenyeret nem fogadta el, 15. verstől, holott az előbbi helytartók, akik előttem voltak, terhelték a népet, vettek tőlük kenyérért és borért 40 ezüst sikluson felül, sőt, még legényeik is zsarnokoskodtak a népen. De én nem cselekedtem így az Isten félelme miatt. Sőt, még a kőfaon is dolgoztam, mezőt sem szereztünk, minden én legényeim egybegyűltek ott a munkára, annak felette a zsidók, továbbá 150 főember, és akik jöttek mi hozzánk a körültünk lakó pogányok közül, az én asztalomról ettek. És felsorolja ezután, hogy mi mindennel etette meg az ő asztaláról azokat az embereket, akik összegyülekeztek még a környékről is. És én azt értettem meg, hogy Isten olyan emberekkel tud közösséget építeni, akikben ez az önfeláldozó, Istennek mindent odaszánó lelkület megmutatkozik. A szellemi javaikkal, a képességeikkel, de az anyagi javaikkal is. És amit még ezután szeretnék hangsúlyozni, hogy kikkel tud az Isten tervet készíteni, illetve egy munkát befejezni és közösséget építeni, azt szeretném még kiemelni, hogy azokkal az emberekkel, akik megtanulják azt, amit Nehémiás példájából láthatunk, hogy van ideje és helye. Hogyha az Isten műve bajban van, a személyes elcsendesedésnek, a böjtölésnek, a könyörgős időszakának egyénileg, azután pedig van ideje a közös összefogásnak és a közös könyörgésnek. Arra alapozom ezt, hogy ugye olvashatjuk Nehémiás könyve első fejezetében, hogy mielőtt Nehémiás hazatért volna, azelőtt ő hírt hallott arról, hogy mekkora baj van otthon. És azt olvassuk itt az első fejezetben, hogy amikor ő ezt meghallotta, akkor a negyedik vers szerint leült, sírt, kesergett napokon át, böjtölt és imádkozott a menny Istene előtt, és itt föl is jegyzi a Szentírás egy imádságát az ötödik verstől a fejezetnek a legvégéig, hogy milyen komoly könyörgéssel fordult Istenhez. Ugye ennek a könyörgésnek a lényege az volt, hogy a 11. vers szerint kérlek, Uram, legyen figyelmes a te füled a te szolgád könyörgésére, és szolgáidnak könyörgésükre, akik kívánják félni a te nevedet, és adj kérlek jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon ama férfiú előtt. Én ugyanis a királynak pohárnoka voltam. És a hónapoknak a sorrendjéből, mert ugye itt a Szentírás megadja a hónapokat, azt érthetjük meg, hogy 4 hónap telt el, ahhoz képest, amikor a királynak szólhatott Nehémiás, ahhoz képest, amikor elkezdte az ő könyörgését. És én azt értettem meg, hogy a közösség építésben van egy nagyon fontos szempont még, hogy szükséges ahhoz, hogy én tudjak a közösségben jól munkálkodni, a nagyon mély, személyes istenkeresés, komoly könyörgéssel, böjtöléssel, elvonulással. De úgy gondolom, hogy aki egy közösségért tenni akar, az nem marad meg annyinél, hogy csak otthon saját maga böjtöl imádkozik, hanem olyan dolgot fog tapasztalni, amit Nehémiás is tapasztalt az ő saját életében, hogy ezek a könyörgések annyira megerősítették őt, hogy azt olvassuk a Proféták és Királyok című könyvben, hogy imádkozás közben felbátorodott, hite megerősödött, és szent elhatározás formálódott a lelkében, eltökélte, hogyha megkapja a király jóváhagyását, valamint a szükséges támogatást eszközök és anyagok beszerzésére, vállalja a falak újjáépítését, az Izrael nemzeti erejének helyreállítását. És ekkor kérte az Úrtól, amikor az Úr erre vezette, hogy adj most jó szerencsét a te szolgádnak. És ezután következik a következő fejezet, de a kettőhöz ott 4 hónap eltelt. Nehémiás várta, hogy mikor van az az alkalom, amikor ő a király elé tárhatja a kérését. Úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon komoly tanítás, hogy ő nézzétek meg, mi mindent mert a királytól kérni. Micsoda felbátorítást kapott. Azt mondta a királynak a 7. verstől, ha tetszik a királynak, adasson nékem leveleket a folyóvizen túli tisztartókhoz, hogy hagyjanak engem utazni, míg Júdába érek, és adasson egy levelet Aszávhoz, a király erdeje őréhez, hogy adjon nékem fákat gerendákul a templom várának kapuihoz, és a város kőfalához és a házhoz, amelybe költözni fogok. És megadta nékem a király, az én Istenem, rajtam nyugvó, jó kegyelme szerint. Ugye olyan elgondolkoztató volt számomra ez a bölcs előrelátás, hogy Nehémiás nem csak imádkozott, böjtölt, hanem azt is az Isten megadta neki, hogy hogyan kell eltervezni egy újraépítést. Látjátok, hogy gerendákat kért. Konkrétan megmondta a királynak, hogy mire van szüksége. És úgy gondolom, hogy ebben egy nagyon fontos tanítás van, amit így foglal össze a Proféták és Királyok című könyvben Ellen White. Isten gyermekeinek nem csak hinni és imádkozni kell, hanem szorgalmas és körültekintő gonddal cselekedni is. Sok nehézséggel találkoznak, és mivel úgy gondolják, hogy az óvatosságnak és a szorgalmas munkának nincs sok köze a valláshoz, sokszor akadályozzák a gondviselés értük végzett munkáját. Nehémiás nem gondolta, hogy mindent megtett akkor, amikor az Úr előtt sírt és imádkozott. Esedezését szent igyekezettel párosította, és ímával kísért komoly erőfeszítést tett vállalkozása sikeréért. A gondos megfontolás és a jól átgondolt terv ma is épp oly nélkülözhetetlen a szent vállalkozások megvalósításához, mint a jeruzsálemi falak újraépítésének idején. Tehát úgy gondolom, hogy egy közösség építésben ezek szerint nagyon nagy szerepe van az imádságnak is, de a jól megfontolt és átgondolt terveknek, a konkrét céloknak, a konkrét szükségletek felmérésének, és ezt nem csak az Isten elé tárni, hanem akár még olyan emberek elé is tárni, akiken keresztül az Isten tud javakat és anyagi segítséget is nyújtani. Hát ennyi volt az, amit én szerettem volna nektek elmondani ezzel a történelmi időszakkal kapcsolatban bátorításként, és én kívánom azt, hogy amikor mi is fogjuk tapasztalni, hogyha bármibe belefogunk, akkor jönnek ellenségeskedések, nehézségek. Jönnek nehézségek kívülről, belülről. Én kívánom azt, hogy bárcsak a Jóisten segítene meg bennünket abban, hogy Nehémiás abban lehetne a mi példánk, hogy a csüggesztő körülmények között ő mindig Istenben, biztos védelmezőjébe vetette az ő hitét. Látjátok, hogy ő nem tántorodott el, nem azért, mert nem mérte föl a bajt. Azt olvastuk a 4. fejezetben, hogy mi imádkoztunk és őrséget állítottunk, mivel hogy féltünk tőlük. Tehát ő fölmérte, hogy mekkora a baj. De amiben példaértékű számunkra, hogy ezt a nagy bajt tudta az Istenre bízni, és tovább végezni azt a munkát, amivel Isten őt megbízta. És azt látjuk, hogy mintha a sok gúny, csúfoldás, támadás és fenyegetés még eltökéltebbe tette volna. Ha végig olvassuk, hogy mi minden történt meg ezután, nekem olyan elgondolkoztató volt, hogy valahogy Nehémiás könyve, hogyha ez párhuzamban van, és azt mondja Ellen White, hogy ilyen történetekkel fognak találkozni Isten művét építő emberek mindenkorban, akkor nézzétek csak meg, hogy mikor már azt gondolhatnánk, hogy minden rendben volt, akkor még utána mi minden fordult elő. Olvassuk azt, hogy az ellenség még mindig meg akarta ölni Nehémiást, 4-szer is meg akarták ölni, meg még 5-ször is kiterveztek valamit. Utána meg megint előfordult olyan dolog, hogy idegenekkel való összeházasodás, a szombat megrontása, aztán, hogy a templom egyik kamráját, valaki, aki sógorságba került egy pogánnyal, odaadta a templom kamráját. Tehát valahogy nekem Nehémiás könyve, amikor végigolvastam, úgy vártam volna valami más befejezését. Ajánlom nektek is, hogy olvassátok végig, hogy nem tudom, bennetek ott lesz ez a hiányérzet, ami bennem ott volt, hogy végigolvastam, és hogy végig csak a probléma meg a baj, és nincs egy olyan, hogy most megnyugodhatunk, leengedhetjük a kezünket, most már mindent rendbeszedtünk, és innentől kezdve semmi probléma nem lesz. Én úgy gondolom, hogy a nagy küzdelem soha nem áll meg. Az emberi természetünk is velünk marad, mind végig. Tehát ez bennem azt a gondolatot erősítette meg, hogy nézzétek meg, hogy egy visszatérő mondat Nehémiás könyvében. Azt mondja, hogy emlékezzél meg rólam, Istenem, az én javamra, és a másik fontos mondat, hogy a Nehémiás segítette az Isten rajta nyugvó jó kegyelme. És nem olvassuk azt, hogy volt az az idő, amikor már soha többet nem lett baj, hanem azt olvassuk, hogy Nehémiás végig kitartott, és annyit tudott mondani, hogy emlékezzél meg rólam, Istenem, tehát ő rá tudta helyezni azt a sok fáradozást, azt a sok erőfeszítést, és az Isten kegyelme megnyugodott rajta. És zárásként szeretnék még egy gondolatot felolvasni a Proféták és Királyok című könyvből. Isten, aki szolgáját segítette, támasza marad népének minden időben. Isten népe minden válságban bizalommal mondhatja, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Sátán és eszközei bármilyen ravaszul fektetik le terveiket, Isten le tudja leplezni őket, és semmivé teheti minden tanácsukat. A hitből fakadó válasz ugyanaz, mint amit Nehémiás adott. Istenünk harcol érettünk, mert Isten van a munkával, és senki nem gátolhatja meg. Végül sikert arat. Én kívánom, hogy ez a hit erősödjön meg bennünk, hogy Isten van a munkával, ha őt kérjük, hogy legyen ott velünk, és végül is sikert arat, és győzelmet arat azokkal, akik behajtják az ő nyakukat az Uruk igájának a járnába. Én kívánom, hogy Isten tegyen mindannyiunkat ilyen emberré az ő kegyelméből. Amen.